Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Dukkon Ágnes irodalomtudóssal, professzor emeritával, az MTA doktorával, Éger Veronika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Hitvalló című műsorunk mai vendégét, dr. Dukkon Ágnes, professzor emeritust, irodalomtudóst. Mivel régóta ismerjük egymást, engedjék meg a kedves hallgatók, hogy itt a beszélgetés során is tegezhessük egymást. Nagyon régen hallottam tőled, Ági, egy gondolatot, amit nem tudok szó szerint felidézni, csak a lényegét. Valahogy így hangzott, hogy nagy kitüntetés áldás az égiektől, hogyha valaki tanár lehet. Ezt tartod-e még mind a mai napig, ilyen hosszú tanári, oktatói pályával, és ilyen hatalmas kutatói életművel a hátad mögött?
Hát igen, igen. Éppen a mai szemináriumon, ugyanis én most az egyetemről jövök, ahol Csehov novelláját, a 6-os számú kortermet elemeztünk magyar szakos hallgatókkal, éppen a végszó volt szintén az, hogy hát nagy dolog az, hogyha az ember tanár, még akkor is, hogyha ez nem tartozik az úgynevezett gazdagságot hozó foglalkozások köré, és én ezzel indultam nagyon régen, egészen kicsi koromban tulajdonképpen, és hadd mondjam itt el azt, hogy vagy 10 éves lehettem, amikor otthon Szemerén egyik családunk kedves ismerős, egy néni megkérdezte, hogy hát mi akarsz majd lenni, ha nagy leszel, és akkor gondolkoztam rajta, hogy nekem 3 foglalkozás tetszik, a orvos, a pap és a tanár, de mivel én orvos nem tudok lenni, mert irtózom a vértől, pap meg nem lehetek, mert ugye a lányok nem mehetnek ilyen pályára, hát akkor még úgy volt, és hát akkor marad a tanár, de én szeretek tanár, szeretnék tanár lenni, úgyhogy ez 10 éves koromtól megfogalmazódott bennem tudatosan, tehát egy gyerek is ugye talán érezheti korán, hogy mi szeretne lenni, hogy ez a, hát ugye a falusi értelmiség, az orvos, a pap és a tanár, hát ez adva volt, és akkor én rögtön rájöttem, hogy nekem a tanár marad, és az is maradt valóban.
Hogy értsék a hallgatók, Ágnes református hitű, tehát ez a kitétel, hogy akkor még nem lehettek papok a lányok, ez ugye a református felekezetre vonatkozik. Szemere, ami Győr Szemere hivatalosan, ez volt a szülővárosod, vagy község.
Falu.
Falu, igen. Falu.
Nem kicsi, 3000 lélekszám, de falu.
Ha ezt a szót hallod, hogy Győr Szemere, valamilyen kép felidéződik-e benned, és mi az a kép?
Ez úgy van, hogy én szervesen Győr Szemerei maradtam. Tehát nagyon szerettem én mindig, ez is tudatos volt gyerekkoromtól kezdve, szerettem a falumat, szerettük. Tehát valahogy abban a közegben, ez, hogy jó volt Szemereinek lenni. És én valóban szerencsésen alakult azért az, hogy nem szakadtam el, de nem is akartam. Mert ugye ez megint egyéni döntés talán, meg kinek-kinek mit hoz az élet. És hát ugye egyetemista koromban, az 5-ös kollégiumban 5 éven keresztül hát ott laktam, de hát haza utazgattunk minden diák ugye a megfelelő intervallumba, hát mi csak évente 5-ször, mert csak annyi kedvezményes igazolást kaptunk. Most mosolyogok a mostani diákokon, akik már minden hétvégén pénteken elindulnak haza, és vasárnap este dugig vannak a vonatok az ország minden részéről a különböző egyetemi városokban, mert a gyerekek mindig hát egy hét alatt már megéheznek, vagy nem tudom én, mi nem, de lényeg az, hogy nyári szüneteket is mindig otthon töltöttem, hát az úgynevezett háztáji földünk, szöllőnk, hát ott elég sokat kellett dolgozni, és nyáron kapálás idejében, úgyhogy ez is, meg nagy rokonság, 200 évre visszamenőleg, ugye a anyai ágon, de még apai ágon is, oda valósiak vagyunk, úgyhogy hogy valahol ez a Szemere, ez úgy hozzám tartozik, szóval abszolút, talán ez tartozik a legjobban hozzám, így a külső világ nem tudom én, reáliái közül.
Milyen képpel írnád le, ha egy ilyen vizuális megjelenítésre kérnének? Egyetlen képpel.
Igen. Egy délnyugat felé kinyíló, gyönyörű szép legyező, mert ugye én a szükebben, Szemerén is a hegyben lakom, hegybeli vagyok, Szöllőhegy. Szőlőművesek voltak, meg még most is van szőlőnk. Lényeg az, hogy a Szőlőhegyről a délnyugatra kinyíló legyező, amelynek a bal sarkában már látszik a Bakony halvány, hát ugye a legészakibb bakonyi vonulat, aztán a Somló hegy, aztán a Kőszegi hegy, ezek ugye halvány, a Kőszegi már halványabb, és tiszta, nagyon tiszta időben a Schneeberg, Ausztriából, és még homályosan halványon arra a Sopron, Lajta, a vidék felüli magaslat. Tehát ez van akkorka magaslat, mert azért ez nem egy nagy hegy, de ez a szép látvány, és most már leginkább zöld a látvány. Mert főleg ugye a téli kopár hónapot kivéve, mert hát egyre inkább erdősödik most már a vidék. Ugye régen minden talpalatnyi földet műveltek, aztán most fokozatosan a civilizáció sajnos, nem sajnos, arra megy, hogy ez a falusi földművelés, ez már vagy csak ilyen hatalmas, nagyüzemi szinten megy, és a régi, meg hagyományos paraszti gazdálkodás a kis területeken, hát inkább visszaszorulóban van. Tehát esztétikailag gyönyörű tájkép, sötét zöld, világosabb zöld, kicsit másabb színek, ugye azért itt-ott ilyen-olyan földek is vannak, de akárhányszor azon megyek, mindig fölmegyek a dombra ezt megnézni.
Ebből már egy kicsit érezni lehetett, hogy milyen családi értékeket hoztál magaddal, de ha ezeket most így nevesíteni is kellene, mit mondanál a családi örökségről, szellemi lelki örökségről?
Szüleim, az édesanyám református vallású volt, az édesapám evangélikus, és ez hagyományosan az összes felmenőben, ez a két protestáns vallás mindig egymással házasodott, mert lehetett volna teljesen tiszta egyfajta, vagy homogén, de nálunk érdekes módon ez a kettő, ez mindig úgy az ősökig is visszavezethető, és az apukám volt a vallásosabb már olyan értelemben, hogy templomosabb. De mondjuk ő volt az, aki vasárnap, hát nem az ebédfőzéssel volt elfoglalva, hanem mehetett templomba. És egész kicsik voltunk, és vitt is már bennünket, hát akkor az evangélikusba. Az anyuval ritkább, az anyukám hát nyilván ritkábban tudott eljönni, mert azért abban a parasztgazdaságban voltak állatok, volt a család, és azért messze nem az a kényelmes háztartási világ uralkodott, mint ma. Tehát, hogy tűzhelyet begyújtani, és így tovább. Tehát az vasárnap is kellett enni az állatoknak is, nekünk is, tehát bizony nem ő volt a templomos, de ő is nagyon szilárdan, és hogy mondjam, állt azon a talajon. Tehát itt harmónia volt, és akkor ez úgy azt hiszem, hogy úgy egyszerűen természetesen adódott, mint sok más embernek az életében. Tehát a 50-es évek vége felé, ugye én 49-ben születtem, tehát még ilyen kisiskolásként, meg hittanosként, nem tudom én, ez ilyen a folytonosságot megőrző életforma volt. Tehát a anyujék fiatalkora talán még nem volt olyan nagyon távol attól, ahogy mi ezeket a szocializáció, ahogy a családon belül hát kialakult.
Ebben a kisfaluban középiskolát nem tudtál végezni, gondolom, hogy ott nem volt gimnázium, tehát neked már az általános iskola elvégzése után ingáznod kellett, utaznod kellett. Ezeket az állomásokat, hogyha elmondanád a középiskolát, azután a további állomáshelyeidet.
Nagyon megtanultam ezt az utazásban, uton létben való életet, mert még az általános iskola is messze volt tőlünk. Tehát ahogy mondtam, a hegyen laktunk, a szónak a legszorosabb értelmében, hogy ott már csak mellettünk, körülöttünk szőlő erdő. És lent volt a legvégső utca, ahol ugye most a testvérem, egyik testvérem lakik, az volt a régi családi házunk, és az lett átépítve. A lényeg az, hogy innen a hegyről kellett nekem elindulni 1956 őszén az általános iskolába, amit én borzasztóan vártam, én már akkor tudtam írni, olvasni, számolni. Hát a szüleim ráértek, meg az egészen fiatal nagynénéim, nagybátyám, tehát az anyukám fiatal testvérei, akkor még ilyen általános iskolás, meg középiskolás szintűek voltak. Hát ugye egy gyereket, aki akar, azt megtanítják, vagy könnyű megtanítani sok mindenre, játékból is. Na és akkor innen a hegyről egy olyan 2,5 kilométernyi gyaloglás volt az általános iskola a hegybe, és akkor ezt 8 évig látogattam. Kicsit később lejjebb költöztünk, 100 méterrel lejjebb, szóval abba az utolsó utcába, és akkor onnan, de hát az is 2 kilométer. És akkor a középiskolát is ugyanebből a házunkból kezdtem el járni, meg hát az mind a mai napig minden ugyanúgy van szinte. A Ménfőcsanaki gimnáziumba jártam. Tehát én szerettem volna Győrben a Kazinczy gimnáziumban tanulni, mert akkor ott indították az első angol tagozatot, és mindenáron angolul akartam tanulni, meg nyelveket, minél több nyelvet. Na, és hát persze nem vettek engem fel, mert akkor indították, amikor az én évfolyamom, ugye, középiskoláskorú lett, ezeket a falusi gimnáziumokat, ilyen 5+1-es gimnáziumokat, és Ménfőcsanak, amelyik a szomszéd falu, és ma már Győrnek a része. Na hát én oda jártam ebbe a csanaki gimnáziumba, amely szintén új volt, hát előttem egy évvel hozták létre. És akkor én egy fél évig hát nyafogtam és sírtam, hogy én nem ide akartam jönni, meg nem akarom, meg utálok varrni, mert én szabásvarrás 5+1-es tagozaton jártam. Aztán ez elmúlt, nagyon helyes ilyen szabásvarrás tanárnőnk volt, nagyon szerettük, ragyogóan megtanított bennünket francia női szabó szakmára. Tehát én lehetnék francia női szabó is, de aztán nem ez lettem.
Ehhez képest irodalmár lettél, és ezt mikor döntötted el, hogy te magyar nyelv és irodalom, valamint orosz nyelv és irodalom szakra fogsz jelentkezni érettségi után?
Jaj, hát ezt az én nagyszerű, kedves magyar tanárnőm döntötte el, aki akkor került hozzánk oda a Ménfőcsanaki gimnáziumban, a fiatal kezdő tanárként, hát innen az ELTE-ről, aki szintén magyar-orosz szakos volt, és harmadikas voltam, amikor magyarból átvett bennünket, és negyedikes, amikor oroszból. És én a gimnázium 4 éve alatt volt 3 orosz tanárom, az általános iskolában meg egy sem, mert mi még olyan iskola voltunk, hova még anno akkor nem jutott orosz tanár. Aztán kaptunk egyszer egy képesítés nélküli fiatal lányt, aki a Révai gimnáziumban érettségizett, és hát ugye, mint érettségizett, képesítés nélkül nálunk Szemere hegyben az orosz nyelvet tanította. És eljutott velünk odáig, én akkor már 7-es voltam, hogy az általános iskolás anyagból az 5-es és a 6-as felét úgy, ahogy megtanította, így lettem aztán, ugye, így lesz az ember orosz szakos tanár később.
Akkor sokat kellett behoznod a gimnáziumban.
Igen, igen. Tehát ott egy jó módszeres orosz tanár volt abban az első évben, amikor én oda kerültem, Takács Géza, most is, hál' Istennek még megvan, nemrég volt az 50 éves évfordulók érettségi, úgyhogy ott volt, de hát ő nagyon átérezte azt, hogy mit jelent egy gyereknek, bizony, hát még az ember akkor nagyon zöldfülű, ez a stressz meg sok, hogy hol tartanak a többiek, és hol tartok én. És segített, és látta, hogy azért úgy ragad rám, és nem okozott olyan nagy gondot, de az ő elfogadás, a segítőkészsége az nekem nagyon jó volt, nagyon megnyugtatott, évvégére behoztam az összes hátrányt, és akkor onnantól kezdve aztán lett egy másik orosz tanárnő, aztán jött ez az én kedves, csodálatos orosz, magyar orosz tanárnő, Asbot Márta, Varga Lászlóné tanárnő, de akkor még, mint Asbot Márta, fiatal, remek, nagyszerű tanárnő.
És akkor innen eredeztethető az, hogy te aztán az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán magyar és orosz szakot végeztél. Amikor ezt elvégezted, akkor az első munkahelyed
Igen, az Szombathely volt, a Nagy Lajos gimnázium, ugyanis a mi időnkben még ez az, hogy hát álláshoz jutni, tehát hogy olyan sokáig lébecolni nem lehetett, és nem volt máshol magyar-orosz szakos állás kiírva, amit meg lehetett volna pályázni, csak Szombathelyen a Nagy Lajosba. És akkor én megpályáztam, és ott még volt egy ilyen segítő tényező, hogy miért is vettek föl engem, de hát nem is volt más jelentkező, mert szorgalmazták, hogy esperantóul is tanuljanak. Ez valamilyen városi művelődési szinten ment, és hát én egy kicsit esperantoztam is az ELTE-n, tehát vagy 3 évet, 2 évet talán inkább, nem is emlékszem már annyira rá, és annyira megtanultam, hát ez inkább már tanfolyam volt, tehát nem végeztem el a szakot, mert arra nem volt már időm, mert hamarabb végeztem 73-ban, és akkor Szombathelyen ugye rendesen magyar-orosz szakos tanárként fölvettek, és dolgoztam, és szombaton meg volt egy kis csoportom ezekből a gimnazista lánykákból, akikkel esperantoztunk, és hát ott tanítottam esperantót is.
Fel tudsz idézni egy emléket a középiskolai tanári pályádról, valami szépet, valami maradandót, vagy esetleg akár kellemetlent?
Nekem a maradandók, a jók maradtak meg, mert a kellemetlenekkel úgy vagyok, ha tudom, gyorsan lerázom magamról, vagy elmúlnak. Szóval, és a szép az, hogy még mindig megvan a barátság azzal az osztállyal, akinek én ott zöldfülű első éven tanító fiatal tanárként osztályfőnöke lettem, fizikatagozatos osztály, remek tehetséges gyerekek, 40 fős osztály, vagy 42, szóval, mert ugye tagozat, osztott osztály, ugye 20-20, és akkor a nem tagozatos órákon meg ott van a 41-42 gyerek. Nagyon jó volt velük, nagyon-nagyon szerettem őket, valami fantasztikus, ők is engem. És azóta megvan a barátság, és azóta most már, ahogy nem vagyunk a fiatalok, évente találkozunk Csempeszkopácson az egyik hajdani fiú, hát most már komoly férfiú, és már talán nagyapa is, szóval az ő kis családi hát környezetében évente összejön. Ez a bizonyos akkori első C. Szóval ez szerintem nekem egy nagy ajándék.
És ez is bizonyítja azt, hogy téged a Jóisten is tanárnak teremtett.
Hát,
és aztán folytatódott, már nem középiskolai szinten az oktatói pályád. Ennek volt még egy állomása, mielőtt 1977-ben a budapesti ELTE-re kerültél.
Igen. Én Szombathelyről Szegedre kerültem. Majdnem úgy volt, hogy ezt én nem kalkuláltam be, hogy ilyen gyorsan véget fog érni a középiskolai pályafutás. Én nagyon szívesen megmaradtam volna középiskolai tanárnak. Egy negatív tényező volt, ami akkor azért, ugye az előbb azt mondtam, hogy elfelejtem én a rosszat, de ez egy ténybeli dolog volt, hogy az igazgató úr azt mondta, hogy hát kolléganő, vegye tudomásul, hogy a középiskolai tanárságot és a tudományos munkát nem lehet összekapcsolni, mert hogy a középiskola az annyira igénybe vesz, és hogy ne is álmodozzam róla. És hát én álmodoztam, mert Irodalomtudományi Intézettől egy ilyen fiatal tudományos kutatónak járó ösztöndíjat kaptam én egy évre, megadott témára. Régi magyar irodalomból írtam a szakdolgozatom, és annak egyik folytatása. Tehát nem akartam én a középiskolából elmenni, de mikor egyrészt volt ez a taszító körülmény, hogy akkor viszont le kell mondani mindenféle további kutatási tervekről, és aztán volt a hívás, hogy Szegeden kerestek a tanárképző főiskolán tanársegédet, és az én volt kedves tanárnőm Zöldhelyi Zsuzsa írt nekem, hogy hát okvetlenül próbáljam meg, mert tovább kell folytatni a munkát, és hogy ne ragadjak le, meg ne hagyjam abba a tudományt, és akkor ilyen nagyon nagy vívódásokkal, de megléptem azt, hogy hát elmentem Szegedre, ott a főnök, a leendő főnököm meghallgatott, mert ugye nem zsákba macskát akart venni, és akkor azt mondta, hogy igen, és úgy 3 évet ott töltöttem Szegeden.
Igen, és Szeged után, tehát a szegedi 3 év után kerültél az ELTE-re.
Igen.
És akkor, hogyha jól jegyeztem meg, ez 1977-ben volt, akkor te 28 éves voltál.
Igen.
És amikor én ezt így átnéztem, hogy te Győr szemeréből indulva, Ménfőcsanakon, Szombathelyen, Szegeden át, 28 éves korodban Budapestre kerültél. Persze volt a budapesti 5 év az egyetemi tanulmányok ideje is. Akkor az merült fel bennem, hogy ez a sok helyváltoztatás, ez a tulajdonképpen nem kis mentális erőt igénylő jövésmenés, ahogy mondtad is az elején, hogy milyen mozgalmas volt e tekintetben is az életed. Ehhez valami olyan motiváltság kell, munkahelyet váltani nem könnyű. Az mindig úgy próbára teszi az embert. Tehát mi indított, mi motivált, mi tartott meg?
Hát igen, mindig a feladat. Ugyanis az volt a közös motivum ezeknek a váltásoknak, hogy megfogalmaztak egy várakozást, és föladták nekem ezt a kérdést. Hát ugye a Szombathely mellett egyszerűen az, hogy mert úgysem volt más lehetőség, és abszolút tisztáról, nulláról indulva az ember azt mondja, jaj, de jó, lesz egy állásom, és még ráadásul ezt az eszperantozást is lehet csinálni. A Szeged fele ugye ott volt az, hogy hát az én egyetemi meg irodalomtudományi intézeti mentoraim, tanáraim várnak tőlem valamit. Tehát mindig nagyon meglepődtem, és úgy éreztem, hogy nem kellene ezt semmisnek tekinteni, hogy folyton biztattak, hogy a kutatást ne hagyjam abba, hogy azokat a tudományos témákat ne hagyjam elveszni, és én nekem a tudatomban kicsikoromtól kezdve az rögzült meg, meg otthon, még a családban, hogy a tudomány az valami nagy dolog, az valami szent dolog, szóval nagyon komoly dolog. És én ilyen nagy megtiszteltetésnek éreztem már eleve azt, hogy a tanáraim hát ezt erre képesnek tartanak, és azt mondtam, hogy hát akkor itt az írja fölül a dolgokat, és ez a szegedi hívás is ezzel függött össze, mert csináltuk akkor már az Öltei Zsuzsa tanárnővel az orosz író magyar szemmel, most már sok kötetben meglévő ilyen föltáró munkáját, hogy azt, hogy az orosz irodalmat a magyar művelődésbe mikortól kezdték megismerni, és akkor ez hogyan, ez egy olyan majdnem 200 éves időtartamból összegyűjteni az anyagokat, és ez egy hatalmas munka volt, mert elmenni a könyvtárba, és végig nyálazni egy csomó folyóiratot, kötetet, stb., ahol sejthető volt, hogy találunk értékes cikkeket, tanulmányokat orosz irodalomról. Na, ezzel bizott meg engem az Öltei Zsuzsa, hogy ennek a gyűjtő munkának és anyagnak a rendezésében, meg a könyvkiadásban majd az ő segítsége legyek. És erre se lehetett nemet mondani, egyrészt mert tetszett a dolog, másrészt meg hát ha az Öltei tanárnő ezt mondja. Úgyhogy ez volt a kezdeti hát ugye motiváció. És Pestre is emiatt jöttem aztán Szegedről. Tehát, mert akkor már élesbe ment ez a könyvkiadás, és azt már nem lehetett Szegedről igen, csinálni. Igen.
Dr. Dukkon Ágnes irodalomtudóssal, professzor emeritával, az MTA doktorával, Éger Veronika beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.